Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy ennyien eljöttünk és együtt lehetünk. És nyissuk is fel Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetéből a 3. verset. Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetében a 3. vers így hangzik. Hajtsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Úgy gondolom, egy nagyon megindító, szép felhívás ez Isten részéről, és talán többeknek eszébe jut, hogy mennyire hasonlít ahhoz, ami Jézus ajkán hangzott el földi életében, amikor így mondta, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. Hadd idézzem még egyszer, hogy Ézsaiás, hogy mondja, mennyire hasonlít, hajtsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám, hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget. Ugye itt véget is érhetne az ige, kerek egész lenne, egy megindító felhívás, de én most arra szeretném terelni a figyelmet, hogy miért teszi hozzá Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Vajon miért mond Isten ilyet, hogy a Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ugye 300 évvel vagyunk minimum Dávid halála után, és Ézsaiás proféta által Isten még mindig emlegeti azt, hogy a Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Vajon mit, miért? Mi az, amit Isten értékelt Dávid lelkületében? Ugye többen emlékeznek rá, hogy még egész fiatal volt, amikor a titkos felkenetése történt, de még ezt megelőzően, amikor Saul az első nagy hibát elkövette, Izrael első királya, és akkor azt mondta neki Sámuel, hogy bolondul cselekedtél, Isten megerősítette volna a királyságodat, de most már keresett az Úr magának szíve szerint való embert. Miért volt Dávid Isten szíve szerint való ember? Én írtam is az ifjúságnak egy könyvet erről, nem tudom, ismerik-e itt jelenlévő fiatalok, az a címe az Isten szíve szerint való ember. Mert annyira elgondolkoztatott, hogy micsoda kifejezés ez. Mi volt az Dávid lelkületében, amit Isten értékelt? Persze először botránkozás is lehetne bennünk, mégpedig az a botránkozás, hogy miért éppen Dávidot emleget Isten, hogy az iránta való változhatatlan irgalmassága szerint, hiszen valami iszonyú bukás volt az életében. És hát ezzel mai napig sokan megütköznek, hogy hogy maradhatott Dávid, az Isten által szeretett, kedves ember egy ilyen borzasztó bűnnek, a bűn ellenére. Én úgy gondolom, hogy ez az Istennek ez a kijelentése még több száz évvel Dávid halála után is rátereli a figyelmünket Dávid bűnbánatának a mienségére egyrészt, másrészt pedig arra, hogy mennyire igaz az, amit Isten mond, hogyha valakinek ő valódi bűnbánat nyomán megbocsát, akkor így mondja, hogy a tenger mélységébe veti bűneinket, amilyen messze van, távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk, mert mintha nem is történt volna Dávid életében az a szörnyűség, Isten úgy emlegeti, nem tudom, valaki megfigyelte a királyok könyvében is, sokszor visszatér, mikor egy királynak a magatartását összegzi, azt mondja, nem volt a szíve az olyan az Úrhoz, mint az ő atyája Dávidé. Tehát, mintha az nem is történt volna az életébe, azt Isten olyan teljességgel megbocsátotta, és nem is emlegette, hanem csak azt, ami az Isten szíve szerint való volt, ami értékes volt, és őhozzá hasonlította a későbbi uralkodókat. Hát akkor próbáljuk most megfigyelni, hogy milyen az a bűnbánat, amire Isten ilyen tökéletes bocsánatot ad, és mi volt az a Dávid lelkületében, ami kedves volt Isten előtt. De gondolom mindenki ismeri, hogy a Dávid legnevezetesebb bűnbánati zsoltára az 51. aminek ugye az a feladata, hogy felirata, hogy minek utána Betsabéval vétkezett, és Nátán megfedte őt. Én ebből három gondolatot szeretnék kiemelni, amiből mindannyian láthatjuk, hogy milyen az igazi bűnbánat. Az egyik, amit nem olvasok szó szerint, mert gondolom az 51. Zsoltár nagyon ismert, csak idézem, azt mondja Dávid, egyedül te ellened vétkeztem. Hát ezt nehogy úgy értsük, hogy ő úgy gondolta, hogy Betsabé vagy Úriás ellen nem vétkezett, vagy a nép ellen azzal, amit tett, de ahhoz képest, amit Isten ellen vétkezett, amit emberek ellen eltörpül. Tehát az igazi bűnbánatban benne van az Istennel szemben érzett fájdalom, hogy ő ellene vétkeztem, és ugye gondoljuk meg, hogy Dávid életében mennyi tapasztalat volt, Isten hányszor megmentette őt, mennyi hálát érzett az Isten iránt, és amikor belegondolt, hogy ezen a háttéren, hogy Isten még általa ihletett proféciákat is közölt, és akkor belegondolt, hogy ő ezt tette, ahogy fogalmaz a Zsoltárban, hogy cselekedtem azt, ami utálatosat a szemed előtt, ugye, hogy veled szemben én cselekedtem azt, ami utálatosat a szemed előtt, akkor azt mondta, hát mindenek előtt és mindenek fölött ellened vétkeztem. És megkérdezem, hogy vajon a mi bűnbánatunkban benne van ez az elem, amikor rendezünk egy bűnt? Ugye most gondoljunk arra, hogy a tékozló fiú példázatában is Jézus hogy ábrázolta? Ugye mit mondott a tékozló fiú? Hogy kezdte? Hogy majd ezt a vallomást mondom el az apámnak, vétkeztem az ég ellen és te ellened. De az első az, hogy vétkeztem az ég ellen. Vétkeztem az Isten ellen, hogy azt cselekedtem, ami utálatos az ő szemében, pedig ő neki ezt és ezt köszönhetem, és Krisztus az ő életét adta értem, és ehhez képest, azzal szemben, aki az életét adta értem, én ezt és ezt tettem. Tehát a valódi bűnbánatban ez egy döntő elem. Egy második dolog, amit megfigyelhetünk, hogy így imádkozott Dávid, azt kérte a Jóistentől, hogy egészen most ki engem az én álnokságomból. Hát ugye neki volt oka félni attól, hogy ha csak suttognak is, vagy kiderül, hogy ő mit cselekedett, akkor milyen következményei lesznek. De ő nem ezek a következmények foglalkoztatták, hanem a legjobban az, hogy az én belőlem telt ki. Akkor még az én szívemben milyen álnokság van, még milyen gyökere van a bűnnek, és az Istenhez így könyörgött, hogy egészen most ki engem az én álnokságomból. És a harmadik dolog, amit ebben a bűnbánati zsoltárban megfigyelhetünk, hogy ő hitte azt, hogy Isten teljesen helyre tudja állítani, teljesen meg tudja gyógyítani őt a bűnének a súlya és a nagysága ellenére. Mert milyen reménység hangzik fel a zsoltárban? Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Ez az igazi hit. A Krisztus gyógyító, helyreállító kegyelmében. A János első levelében, a 4. fejezetben olvasható ez az ige, és mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Nehogy azt higgyük, hogy ez olyan egyszerű. Mi emberek őszőek vagyunk és korlátozottak a szeretetben, és nem is kis dolog elhinni az Isten, megismerni és elhinni az Isten irántunk való szeretetét. Dávidnál ez megvolt. Azért mondott ilyet, hogy mosd meg engem, és én fehérebb leszek a hónál. És az ilyen bűnbánat, az nagyon nagy dolog. Nem tudom, ki emlékszik egy mondatra esetleg Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyvéből, ahol ő is az 51. Zsoltárra hivatkozik, hogy Dávidnak milyen bűnbánata volt, és ott van egy ilyen mondat, az ilyen bűnbánat felett áll a saját erőnknek. Nagyon igaz mondat, az ilyen bűnbánat felett áll a saját erőnknek, mi ilyet kicsiholni nem tudunk. Dávid része ebben az volt, hogy engedett a Szentléleknek, és ő azonnal pozitívan reagált a Szentlélek indításaira, de valójában a Szentlélek munkálta ki a szívében, mert erre önmagától nem lett volna képes. És itt idéznék egy bibliai igét, az apostolok cselekedetei 5. fejezetéből a 31. verset, amely így hangzik: Krisztust az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Ezzel szemben mi a közhietelem? Nagyon könnyen mi is így gondolkozhatunk, hogy a mi dolgunk a bűnbánat, és az Isten dolga a megbocsátás. De félreérthetetlen az ige, Krisztus által Isten nekünk nem csak bűnbocsánatot, hanem bűnbánatot ad. Ugye Krisztus a Szentlélek által munkál igazi bűnbánatot bennünk. És sokaktól még olyat is hallunk, hogy most nem merek Istenhez menni, mert hát én nem szégyellem magam elég, én tudom, hogy nagyon rossz, amit tettem, de én érzem, hogy nincs olyan bűnbánat bennem, amilyen kellene, nem szégyellem magam annyira, amennyire méltó lenne, hát most én hogy menjek az Isten elé? Hát ezt először Dávid sem értette meg. Ugye emlékezünk arra, hogy mikor elkövette ezt a szörnyű kettős bűnt Betsabé és Úriás ellen, akkor majdnem egy év vagy egy év is eltelt, míg Nátán, a próféta hozzá nem ment, addig ő nem mert az Istenhez fordulni. Nem mert Istenhez fordulni bűnbánatért és bűnbocsánatért. Nem tudom, ti elgondolkoztatok-e rajta, én is töprengtem azon, hogy ha Dávid akkor azonnal Istenhez fordult volna, és rögtön megvallottan volna neki, és könyörgött volna, hogy ebből a pokoli helyzetből, amiben magát meg a népét sodorta, az Isten mentse meg, valószínűleg biztos, hogy az Úriás féle tragédiába, egy közvetett gyilkosságba bele se került volna. Mert az Isten tudta volna, hogy hogyan rendeződjön ez a dolog, ha ő szíve mélyéből megbánta. De ehelyett ő nem mert Istenhez fordulni, hanem ebbe a kétségbeejtő helyzetbe, hiszen látta, hogy az egész eddigi életműve, meg a felelősség az országért, a népért, ebből ő, ugye hiszen halálbüntetés járt a házasságtörésért, és ha ez így kitudódik, és félhelmében és átérezve a borzasztó körülményeket, belement abba a közvetett gyilkosságba Úriás ellen. Sokszor úgy elgondolkoztam azon is, hogy hát mit érezhetett Dávid, mert nem volt egy lelkiismeretlen gazember Dávid egyáltalán, hogy mit érezhetett, amikor azt mondta ugye Joábnak, aki úgyis a hadsereg vezér, amúgy is nagyon lelkiismeretlen, kemény, kíméletlen ember volt, és akkor küldte neki az üzenetet, hogy állítsátok Úriást oda, ahol erős a harc, és hogy meghaljon. És mit érezhetett akkor, amikor jött az üzenet, hogy Hitteus Úriás is meghalt, és üzente vissza Joábnak a kódolt beszédet: ne bánkodj, mert a fegyver megemészt egyet is mást is, de hogy ő belül mit érzett, szerintem majd meghalt belül. Ugye? Mert ez olyan iszonyatos volt ez az egész, és kiszolgáltatta magát, egy közös titka volt ezzel a nagyon veszedelmes emberrel, Joábbal, ugye? A kezébe adta magát. És mindenre nem került volna sor, ha Dávid, ha már elkövette a vétkét, akkor azonnal Istenhez fordult volna. A 32. Zsoltár is egy másik nevezetes bűnbánati Zsoltára, és abban le is írja, hogy míg elhallgattam, megavultak csontjaim, úgy érez életerő, mint a nyár hevében ellankadt. És egyszer csak azt mondja, aztán azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És rögtön jön a következő mondat, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Aztán megtanulta Dávid ezt, hogy azonnal Istenhez folyamodni, és ennek a bizonysága a 41. Zsoltár 5. verse, és ezt szeretném idézni, ez kevésbé ismert, a 41. Zsoltár 5. verse így hangzik: ez volt az, amit Dávid megtanult. Én azt mondtam: Uram, kegyelmez nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Megmondom, mit tartok én csodálatosnak ebben a fohászban. Én azt mondtam, Uram, kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Hát első látásra az ember megdöbben, és azt mondja, hogy hát én megsértettem valakit, és akkor most megyek hozzá, hogy te gyógyítsd meg az én lelkemet. De az a hasonlat juthat eszünkbe, hogy mit csinál a gyerek, mikor áthágja a szülőnek a szavát, és nagy bajba kerül. Kétségbe esik, és a kétségbe esett sírásával kihez megy? Ugyanahhoz a szülőhöz, akinek a szavát áthágta, és emiatt bajba került. És Dávid leírja a 103. Zsoltárban, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Nem csodálatos, igaz? Dávidnak ilyen Isten képe volt, hogy mint a legjobb szülőhöz, mint a könyörülő szülőhöz, úgy meneküljön még akkor is, ha hibázott. Ne várjon, hogy majd ő kicsihol magával egy igazi bűnbánatot, hanem menjen az Istenhez, és mondja azt, Uram, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Adj nekem igazi bűnbánatot, és annak nyomán valódi bűnbocsánatot. És azt is érdemes megfigyelni, hogy az ilyen bűnbánatra, amikor az ember engedi, hogy a Szentlélek őt igazi bűnbánatra vezesse, mi az Istennek a válasza? De még előbb idézném Sámuel második könyve 24. fejezetéből a 10. verset is. Ugye milyen különös, hogy Dávid ezután a döbbenetes dolog után, és ahol Isten úgy kegyelmezett neki, még egyszer elkövetett egy komoly hibát, amikor már most már el lehetett felejteni a sok szörnyűséget, hogy 4 annyit ad helyette, illetve hát akkor már 3 annyit adott helyette, és hát ott voltam, ugye már az Absalom lázadása után is helyreállt az ország, és hát ellenségek is emelgették a fejüket, és jólét volt, és virágzás volt, akkor Dávidnak eszébe jutott egy katonai népszámlálást csinálni, ami pedig tilos volt. Ugye a hadsereg végezte ezt a népszámlálást, mert katonai népszámlálás volt, és még Joáb is tiltakozott, ez a nagyon veszedelmes és egyáltalán nem lelkismertes Joáb. És a krónikák könyvében olvassuk, a főemberek is mondták, hogy ez nem lesz jó. És így olvassuk, de erősebb volt a Dávid szava, a király szava az ő szavuknál, és megcsináltatta. De nem tudni, hogy mi vezette rá, de így olvasom Sámuel második könyve 24. fejezet 10. versében, minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebhett az ő szíve. És mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el kérlek a te szolgád álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Ugye érzitek, hogy itt ugyanaz a mentegetőzés nélküli teljes elítélése önmagának, és itt is megjelenik, ugye így fogalmazott, így olvastuk, hogy vedd el a te szolgád álnokságát. Ugyanúgy, mint az 51. Zsoltárban tudta, hogy ez a legnagyobb baj. És különösen szeretnék még egy kifejezést kiemelni belőle. Ugye így olvastuk, hogy megsebhett a Dávid szíve. Testvérem, ezt olyan könnyű megjegyezni. Az igazi bűnbánatban megsebhed a szív. Ha nem sebhed meg a szívünk, csak az eszünkkel tudjuk, hogy rosszat tettünk, és csak megpróbáljuk ilyen felszínesen elhadarni, hogy Uram, bocsáss meg az én bűnem a Krisztusért, akkor abból nincs igazi gyógyulás. Tehát Istentől kell kérnünk olyan bűnbánatot, ami felette áll a saját erőnknek, olyan bűnbánatot, amitől megsebhed a szívünk. Ez átmenetileg nagyon rossz, nem esik jól, de azonnal a tökéletes megbocsátás következik. Ugye megint a tékozló fiúra példázatára hivatkozom, hát nem lehetett könnyű oda menni, lerongyolódva, éhesen, teljesen tönkremenve, és azt mondani, hogy hát nem volt igaz, amikor elmentem, és hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és most a béresek közé fogadj be, azt is megbecsülöm. Ez olyan volt, ugye, hogy megsebhet szívvel ment, és keserű volt ezt megtenni, ezt a vallomást, de utána mi jött? Ugye az atya elé futott, megölelte, megcsókolta, jött a tökéletes megbocsátás, és a teljes fiúvá való visszafogadás. Tehát Aki igazi bűnbánatra jut, az igazi megbocsátásban részesül. És Dávid milyen megbocsátásban részesült? Sámuel második könyve 12. fejezetének a 13. versében olvassuk, hogy mikor Nátán megfette, és ugye Dávid lelkében már ott érett ez a mély megbánás, ez volt, ami utoljára felszakította a bűnvallást, és akkor azt mondta, vétkeztem az Úr ellen. És erre azonnal felhangzott a Szentlélek ihletésére Nátán szava, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Észrevettétek ezt a kifejezést? Elvette a te bűnödet. Ez elég radikális, nem? És megint hivatkozom arra, hogy akkor a tenger mélységébe veti a bűnünket, milyen távol van a napkelet a napnyugattól. Olyan messze veti el a bűneinket. Újabb hasonlat szerint, amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Úr kegyelme az őt félők iránt. És másodszor, mikor ez a népszámlálásnál követte el a hibát, és ott is ilyen mélységes bűnbánásra jutott, akkor utána ugye most is bizonyos következményeket el kellett viselni, és azt olvassuk, hogy mikor Jeruzsálem szélénél megállt a járvány, miután ott könyörögtek az Istenért, ugye a mostani járványos időben ez is nekünk egy tanúság, hogy egyedül az Isten, aki képes ilyet csinálni, hogy egy ponton megáll a járvány. Hiába a járványnak akármi a természete, az Istennek van hatalma, hogy azt mondja, hogy stopp. Ott is az volt, hogy a Dávid és a vének könyörgésére megállt a járvány a Jeruzsálem szélénél, és utána Dávid áldozatot mutatott be Isten útmutatása szerint, és mi történt? Krónika könyvében olvashatjuk, a mennyből szállt alá tűz az oltára, és megemésztette az áldozatot. Megkérdezem testem, nagy dolog, mikor az Isten így ad valakinek bűnbocsánatot, hogy egy ilyen természet feletti jelet kap, hogy az égből alá szálló tűz emészti meg az oltáron az áldozatot. Ugye nem sokszor történt ilyen. És Isten a teljes, a valódi bűnbánatra, a megsebhez szívnek a bűnvallására ilyen bűnbocsánattal válaszol. Ugye most már kevésbé csodálkozunk azon, hogy Dávid bűne ellenére Isten így fogalmazott, a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És ebben benne van az üzenet nekünk, mindannyiunknak, hogy akár mekkora hibát követtünk el a múltban, vagy a közelmúltban, ha engedjük, hogy az Isten bennünk igazi bűnbánatot teremtsen, akkor olyan tökéletes bűnbocsánatban is részesülünk, mint Dávid, hogy Isten azt többé nem emlegeti, Isten azt a tenger mélységébe veti, és mintha azt üzenné az ige, változhatatlan az én irgalmasságom mindazok iránt, akiknek megsebhed a szívük, engedik, hogy a Szentlélek ezt kifejlesz-e bennük, és akiknek a bűnbánatában benne vannak ezek az elemek, hogy látja, hogy az ég ellen vétkezett a legnagyobbat, az álnokságától akar szabadulni, és hiszi, hogy az Isten úgy meg tudja gyógyítani, hogy fehérebb lesz a hónál. Ezeket nagyon-nagyon meg kell jegyeznünk. De én még mást is szeretnék megmutatni Dávid életében, ami miatt ő Isten szíve szerinti ember volt, amiért Isten emlegette, hogy a Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Szeretném idézni Sámuel második könyve 7. fejezetéből a 28. verset. Ez Dávidnak a hála imájából való, mikor Isten adott egy profétikus ígéretet a fiára Salamonra, és egyben az ő utódai közül támadó messiásra vonatkozóan, akkor Dávid nagyon értette, hogy ez nem csak Salamonra vonatkozik, mert úgy mondta, hogy szólsz a te szolgádnak messze időkre valókat, és így olvasom a Sámuel második könyve 7. fejezetében, a 28. versben. Csak egy részletet olvasok belőle. Most azért, ó Uram Isten, mert Te vagy az Isten, és a Te beszéded igazság. Tudjátok, úgy elgondolkoztam azon, hogy ez, amit Dávid ennyire röviden mondott, ez egy tökéletes hitvallás, ez az abszolút hitnek a szava. Te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Testvéreim, ha ez 100%-os a mi életünkben, akkor hitben vagyunk. Ugye a te vagy az Isten, ebben benne van a személyesség, benne van az Isten előtti hódolat, az Isten félelem, az Isten előtti meghajlás, és ami ettől szétválaszthatatlan, a te beszéded igazság. Mert sehonnét máshonnét nem ismerhetünk téged, csak a te beszédedből. És a te beszéded mindenestől, emberi nyelven hangzik is igazság. Azzal nem lehet perbe szállni, azzal szemben nem kell kitérőket keresni, azzal szemben nem szabad okoskodni. Te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Testvérem, bárcsak így lennénk mi is, hogy ami egész hitvallásunk enne benne van, és ebben a teljes szívünk benne van, te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. És ugyanebben a hála imában mondja Dávid ezt is, így olvasom a 19. versben, szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. Tehát mennyire komolyan vette az Isten beszédét Dávid? Azt mondta, amit te mondasz, az törvény az emberre nézve. Erről eszembe jut Jézus szóhasználata. Ugye Jézus, ha Zsoltár igét idézett is, azt mondta, nincs megírva a ti törvényetekben, aztán idézte a Zsoltár igét. Mert a Zsoltár ige is törvény. Az Isten minden beszéde törvény. Ő tökéletes, és az ő beszéde is tökéletes igazságot tartalmaz. És milyen nagy dolog, hogyha mi azt mondjuk, a te beszéded igazság, és amit te mondasz, akárhol van az írásban, akár egy történet formájában, akár Zsoltárban, akár parancsolat formájában, az törvény az emberre nézve. Ez az abszolút hit. Dávidnak ez az abszolút hite volt, és ezért is volt Isten szíve szerint való ember. De még mindig szeretnék mást is megmutatni. Ugye Dávid az ő nagyon viszontagságos élete következtében már 70 éves korában nagyon beteg volt, és nagyon legyengült, de szellemileg tökéletes volt még a halála pillanatáig, és tartott egy utolsó országgyűlést, és ezen az utolsó országgyűlésen így olvassuk, hogy Dávid lábaira állt, tehát ugye a fekvő betegből most itt erőt kapott, hogy állva tudjon az ő népéhez szólni, és úgy olvassuk Krónika első könyvében, a 29. fejezetben, hogy ezen az országgyűlésen ugye szólt arról, hogy hogyan készítette ő elő fia Salamon számára a templom építést, és ezzel kapcsolatban olvassuk egy mondatot, a 29. fejezet 33. versének csak az első részét. Ezt mondta Dávid, tehát Krónika első könyve 29.3. Ezen felül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához. Hogy fogalmazta meg Dávid? Ami az Isten ügye, ami az Isten háza, nekem ahhoz mindig nagy kedvem van. Testvérem, ilyen az igazi hívő ember. Nekem mindig nagy kedvem van az Istenem házához. Ez ugye itt az abban nyilatkozott meg, hogy Dávid egész életében, többször találkozunk vele a történeti leírásban is, hogy valami hadizsákmány volt, ő ezt meg ezt adta az Úr kincsei közé. És itt az utolsó országgyűlésen pedig így folytatódik, azt mondja, ezen felül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami kincsem, aranyam, ezüstöm van, odaadom az én Istenem házának szükségére, azok mellett, amelyeket szereztem a Szent Ház számára. Tehát az utolsó országgyűlésen kijelentette, hogy a személyes kincseit is mind odaadja, mert nekem nagy kedvem van az én Istenem házához. Ez nem mindig abban nyilatkozik meg, hogy anyagiakban bőkezűek vagyunk, az Isten műve szükséglete abban is, de sok minden másban, szeretett szolgálatban, ragaszkodásban, az Isten házás sok-sok mindenben. És ugye ezt Dávid annyira értette, hogy például a fiának, Salamonnak is ezen az utolsó országgyűlésen azt mondta, hogy te azért én fiam, Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvel. Tehát testvéreim, akinek a szíve az Istené, az sohasem fásult vagy kedvetlen az Isten dolgaiban. Az mindig el tudja mondani, ami az én Istenemet, az én Istenem házát illeti, az ő ügyét illeti, a lélekmentés szolgáltat illeti. Nekem ahhoz mindig nagy kedvem van. Én mindig jó kedvel teszek mindent, amit az Isten ügyéért teszek. Ugye ez az igazán hívőmben ez nem fásul el. Az nem lesz úgy, hogy egyszer már csak kötelességből, vagy szokásból, vagy így viszonyul, hanem neki mindig nagy kedve van az én Istenem házához. És végül szeretnék még egy összefoglaló verset is elolvasni. Ezt Királyok első könyve 9. fejezetében találjuk, amikor Isten szólt Salamonhoz, már Dávid halála után, és közvetlenül a templom szentelés után megszólította Salamont, és így olvasom, úgy olvasok, megjelent az Úr néki, hogy hogyan, miképpen közelebbi körülményeket nem tudunk, de ezt mondta a 4. vers szerint, ha te előttem jársz, amint jár Dávid a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedve mindenben, amint néked megparancsoltam, az én rendeléseimet és végzéseimet megtartod. Na, ezt a kifejezést szeretném, ha megjegyeznénk. Isten hogy emlékezett meg Dávidról? Ő én előttem járt, egyenes és tökéletes szívvel. Nem gyönyörű ez a megfogalmazás? Bárcsak mi ránk is minnyájunkra érvényes lenne. Az első az, hogy előttem járt. Dávid az Isten jelenlétét soha se tévesztette el. Neki az Isten sohasem egy mellékszál volt az életében. Mindig jelen volt az életében. Mindig ő rá tekintett. Azt mondja, előttem járt. És azt mondta, egyenes és tökéletes szívvel. Tehát ő neki abszolút hite volt. És lám az Isten ezért nem emlegeti az ő súlyos bukását, se az egyiket, se a másikat. Mert ő neki egyenes, tökéletes szíve volt az Istenhez. A bűnbánatom olyan mélységes volt, hogy Isten utána tiszta szívet tudott benne teremteni, az erős lelket megújítani, teljesen helyreállítani, meggyógyítani tudta őt. És én szívemből kívánom, testvéreim, hogy most, amikor olyan sokat beszélünk arról, hogy megújulásra és reformációra van szükség, akkor ha látjuk azt az egész világhelyzetet, ugye ez a járvány sokkal szigorúbb és sokkal mélyebben belevág az emberiség életében, mint először gondoltuk. Tényleg látjuk, hogy ez tényleg hatalmas idők jele, és tudjuk, hogy már nem fogunk visszatérni a békés békeidőkbe. Tudjuk, hogy mi minden van előttünk. És akkor egy ilyen háttéren érezzük azt, hogy változás kell az életünkben, megújulásra van szükség, reformációra. Nehogy azt a hibát elkövessük, ahogy a farizeusok gondolkozták, hogy tisztogatták a pohár és a tál külsejét. Nehogy fogadalmakat tegyünk, na majd ezt legyőzöm, na majd azt legyőzöm, na majd ebben változást fogok, meg abban változást fogok. Nem erre kell koncentrálni. Jó, ha ezeket látjuk, jó, ha ezeket számba vesszük, hol vannak a mulasztásaink, a hiányaink, a lemaradásaink az ismerethez képest, de utána csak egy legyen fontos, hogy egyenes és tökéletes szívvel az Isten előtt járjunk. Erre összpontosítsunk. Mert ha ez az abszolút hitünk van, és ez nyilatkozik meg Isten iránt, akkor a Szentlélek el tudja végezni a többit. Mi pedig nem tudjuk elvégezni. Mi pedig nem leszünk képesek arra, hogy az életünkben azokat a változásokat önerőből véghez vigyünk, amit tudjuk, hogy kell, tudjuk, hogy hiányosságunk, tudjuk, hogy abszolút szükség lett. Tehát a Jóisten adja meg nekünk, hogy erre törekedjünk. Én most a közelmúltban többször beszéltem erről, nem tudom, valaki esetleg hallgatta-e, amit a küldőgyűlés helyett a konferencián hangzott el online, és ott utaltam arra, hogy mit tudunk tenni azért, hogy mi egyenes és tökéletes szívvel járjunk az Isten előtt. Én azt hiszem, hogy, hogy két döntő dolog, hogy tudunk az Istenhez közelebb jutni. Az egyik az, hogy az ő beszédét, amiről Jézus azt mondta, lélek és élet, és enélkül nincs élet bennünk. Hát nem, nincs Isten elevenen előttünk, nem mélyülünk el, nem növekszünk az ő ismeretében, egy lehetőségünk van rá, az ő beszédével sokkal mélyebb kapcsolatba kerülni. És ne gondoljátok, hogy ehhez elégséges az, hogy a szombatiskolát azt tanulom, és legalább egyszer átnézem, aztán szombaton meghallgatok egy prédikációt. Ha Jézus azt mondta, hogy így imádkozzunk, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez nem csak a fizikai kenyérre vonatkozik, mert ha Jézus azt mondta, hogy ennélkül nincs élet bennünk, akkor azt jelenti, hogy minden nap kérnünk kellene, hogy Uram, ma valamit szóljon hozzám a te beszéded, ma valamit értsek meg a te beszédedből, hogy ez a lélek és élet engem tápláljon. Majd délbe fogok egy kis könyvről beszélni, amit mindenkinek ajánlok, ami szerintem nagyon alkalmas arra, hogy felbuzdítsa bennünk az Isten igéje iránti buzgalmat, és hogy ezen a téren nagyon komoly változás legyen. A másik dolog pedig, hogy ami Istennek a szívügye, a lélekmentés munkája, a másokért való szolgálatnak a munkája, abban elinduljunk. Még a földi életben is úgy van, hogy valakivel együtt dolgozva lehet legjobban közösségbe kerülni vele. És ha az Isten munkájában tényleg érdemben részt veszünk, és az minden nap az, ami szívügyünk, akkor Istenhez közelebb és közelebb kerülünk. És ha valaki hiányolja, hogy nem beszéltem az imádságról, akkor azt tudom mondani, hogy ezekből az imádság reformja magától megszületik. Mert ha az Isten igéjével sokkal intenzívebben és mennyiségben többet foglalkozunk, akkor az Istennek a lelki képmása, a lelki valósága sokkal elevenebb lesz számunkra, és tudjuk, hogy kihez imádkozunk, és inspirációt kapunk, hogy miért imádkozunk. És ha másokért elkezdünk dolgozni, meg a másokért való szolgálatot komolyan veszünk, akkor megszűnik az, hogy önmagunk körül forognak még az imádságaink is, hanem akkor aztán igazán átérezzük, hogy mennyire égi erőre, mennyire égi segítségre van szükségünk, és nem nyugszunk még az imádságban, ezt teljes szívünkből nem kérjük, és amíg el is nem nyerjük. Tehát az imádságban hiába teszünk fogadalmakat, hogy komolyabban szeretnék imádkozni, buzgóban szeretnék imádkozni, valami kell, hogy azt a tüzet táplálja. Ezt a tüzet pedig táplálja az Isten igéje, és táplálja, ha mi dolgozunk a Krisztusért, és együtt dolgozunk vele. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy értsük meg, hogy az Istennek az irgalmassága kik iránt változhatatlan. Azok iránt, akik ő előtte járnak egyenes és tökéletes szívvel, mint ahogy Dávid tette. Az Úr hallgasson és segítsen meg mindannyiunkat, hogy hasonló legyen a lelkületünk Dávidéhoz. Amen.